Május 10-e. Láttam, hogy Jézus egész reggel sok embert tanít Barnabás háza mögött, ahol szép tanítódomb és tanítószék van, és ahova a házból pompás szőlő lugason át lehet feljutni. Először egy sereg bányászt és munkást, azután egy csapat pogányt, végül nagy csapat zsidót tanított, akik pogányokkal házasodtak össze. Sok pogány beteg fordult Jézushoz közvetítőkön keresztül segítségért és engedélyért, hogy meghallgathassák a tanítását. Legtöbbjük sérült, beteg munkás volt, és a tanítószék közelében feküdtek ágyaikon. Jézus a munkásokat a mi atyánkról, és az érc tűzben való megtisztulásáról, utánuk a pogányokat a fák és a szőlő levágandó vadhajtásairól, az egy Istenről és Isten gyermekeiről, a házhoz tartozó fiúról és szolgáról, és a pogányok meghívásáról tanította. Ezután a vegyes házasságokról tanított, hogy azokat nem kell támogatni, de irgalmasságból meg kell engedni. Azonban csak térítő és nemesítő szándékkal, és nem élvezett vágyból. És csak akkor kell eltűrni, ha mindkét félnek szent akarata van. Igazában inkább ellene, mint mellette szólt, és azokat mondta boldognak, akiknek az Úr házában tiszta sarjadéka van. Szólt a zsidó házas fél súlyos felelősségéről, a gyermeknevelésről és a jámborságról, a kegyelem idejének megragadásáról, a bűnbánatról és a keresztségről. Ezután Jézus gyógyította a betegeket, és Barnabásnál ebédelt. Ezt követően vele együtt elindultak a város másik oldalán, ahol nagy gyümölcsösök között hosszan elnyúló méhesek voltak. A közelben van egy forrás és egy kis tó is. Jézus tanított és magyarázott, majd bementek a városba, a zsinagógába, ahol az áldozatlór és az ígéretről szóló tanítás befejeződött. Volt ott néhány utazó zsidó írástudó, akik Jézusnak sokféle fogós kérdést tettek föl, ő pedig megoldotta azokat. Némi rossz indulat volt bennük. Szó volt a vegyes házasságokról, Mózesről, aki sokakat megöletett, Árondról, aki elkészítette az aranyborjút, és a büntetéséről. Jézus a zsidóknál evett és aludt. Május 11-e. Ma a zsidóknál ünnepnek vagy bőti napnak kell lennie. Reggel ima és tanítás volt a zsinagógában, ezután Jézus összes tanítványával és a pogány ifjakkal a város északi oldalára ment ki. Oda jöttek zsidó tanítók, és a rehabiták közül is néhányan, és összesen jó százan voltak együtt. Megtettek körülbelül egy órányi utat arra a helyre, ahol a méhészet központja volt. Hosszú sorokban álltak a kelet felé fordított, embermagasságú, fehér, úgy gondolom sásból vagy gyékényből font méhkasok. Sok nyílásuk volt, és egymásra voltak állítva. Minden méhészet előtt virágmező volt. Különösen sok méhfű virágzott itt. Mind be volt kerítve, és szinte városnak látszott az egész. A pogány részt jól föl lehetett ismerni, mert ezek előtt fülkékben, pólyásbabaszerű, félig ember, deréktől lefelé halformájú figurák álltak. Farkuk a hátuk mögött föl volt csapva. Rövid mancsuk és nem egészen emberi arcuk volt. Maga a falu a méhészek kis házaiból állt, melyekben a fölszerelésüket tartották. A szálláshely nagy épület, mindenféle melléképülettel. Az udvar körül sok fészer vagy nyitott csarnok, melyekben sok álláshely volt állatok számára. Az épület gondnoka mindennel ellátta az idebetérőket. Pogány ember volt. A zsidóknak is voltak külön termeik és imahelyeik. Úgy gondolom, ebben a házban és a hosszú fészerekben dolgoztak viasszal és mézzel, olyan volt, mint egy közös magtár. Szép, sárga virágú fácskákból is sokat láttam itt. A levelük inkább sárga, mint zöld, és a virágok olyan vastagon fedi a talajt, mintha fehér szőnyeg volna. A fák alá hosszú gyékényeket terítenek. Láttam, hogy az összegyűjtött virágokat kipréselik, és festékeket készítenek belőle. Ezeket a fácskákat cserepekben nevelik, és gyakran földlabdával ültetik sziklamélyedésekbe. Júdeában is előfordulnak. Magas növésű lent is láttam itt, amelyből hosszú rostokat nyernek. Innen nem messze, mint egy fél órányira citrustól, északra fakad egy bővízű forrás a sziklából. És először keresztül folyik a városon, majd az egész vidéken, amelyen Jézus végigjött. Néha nyitott, néha be van fedve. Úgy gondolom, a vize eljut a szalamiszi vízvezetékbe is. Eredeténél szabályos kis tavat alkot. Ennél a víznél még keresztelni fognak. Úgy gondolom, erről volt szó, és erre történt utalás. Csodálatosan sok szép vadvirág nyílik errefelé. Az utak mentén narancs, füge és mazsolafák állnak. Jézus főként azért jött ide, hogy zavartalanul és tolongástól mentesen taníthassa a pogányokat és a zsidókat. A nap hátralévő részében a kertekben és a szálláshely lugasaiban tanított. A hallgatóság részben feküdt a pázsiton, részben álltak. Jézus pedig a mi atyánkról és a nyolc boldogságról tanította őket. Úgy gondolom, a nyolcadik boldogság volt soron. Pogányokat, főként bálványaik szörnyűségéről és azok keletkezéséről tanította, és arról, hogy Ábrahám emiatt különült el, és Izrael isteni vezetéséről. Nagyon világosan és szigorúan beszélt. Jó 100 férfi volt együtt. A házban étkeztek, de elkülönülten, csak kenyeret, szeleteket a hosszú kecskesajtból, mézet és gyümölcsöket. A ház ura pogány volt, de nagyon alázatos és visszahúzódó. Este a zsidók külön váltak. Jézus tanította őket, ők pedig imádkoztak. Valamennyien itt éjszakáztak. Citrusban szinte nagyobb az élet, mint Szalamiszban, ahol több műhely és üzlet a kikötőben van, és utcája csak néhány van. Itt azonban nagy a sürgésforgás. Arról az oldalról, ahonnan Jézus jött, nagy vásáros utca vezet jószágokkal és madarakkal. Enn a városban, szép, magasított piac körül, magas boltívek alatt sok színes szövet és takaró van. A város másik oldalán szinte csak olvasztók és fémfeldolgozók laknak, és olyan üllő és kalapács zaj van, hogy az ember a saját szavát sem hallja, de legtöbbjük a város előtt dolgozik. Sokféle edényt készítenek, különösen egy vékony falu nagy edényt, ami a mi húsos fazekunkra hasonlít, tojásformájú, kis fedele, két oldal füle van, kívülről sárga, belül fehér. A fémlemezt először összehajtogatják, majd nagy kemencében hosszú csővel felfújják. Gyümölcsöket, mézet vagy szirupokat tárolnak benne. A bisz fölött kerencbe rakott gerendákra állítják, a füleken átdugott rudon szállítják. Tengeri szállításra szánt puha gyümölcsöt csomagolnak bele. Elment. Május 12-e. Jézus ma még a citrus melletti méhesnél tanította az összegyűlteket, akiknek száma néhány százra duzzadt. Amikor a pogányok tévedéseire olyan nyomatékosan rámutatott, és a bálványaikat már ezzel is olyan nyomorúságosnak mutatta be, hogy azok minden jelentőségüket elveszítették, és figyelmeztette őket, hogy hagyják abba a töprengéseiket és spekulációikat, és egyszerűen hagyatkozzanak rá Istenre és az ő kinyilatkoztatásaira, néhány pogány, akik bottal a kezükben, mint vándortanítók jöttek ide, haragra gerjedtek, és morgolódva elmentek. Jézus mondta, hagyják őket elmenni, mert jobb, mint ha itt maradnának, és mindabból, amit hallanak, új bálványokat csinálnának. Sok jövendőlést is mondott ennek a szép országnak, a városnak és templomainak lerombolásáról, és az egész vidékre váró ítéletről. Mondta, hogy amikor a szörnyűség a tetőpontján lesz, a pogányság elvész, és sok mindent mondott a zsidók büntetéséről és Jeruzsálem lerombolásáról is. A pogányok mindezt jobban fogadták, mint a zsidók, akik ellenvetéseikkel mindig az ígéretekre támaszkodtak. Jézus végigvette velük az összes prófétát, és minden helyet a messiásra magyarázott, és mondta nekik, eljött az idő, amikor a messiás föllép a zsidók között, és nem fogják fölismerni. Kicsúfolják, és nevetségessé teszik. És amikor megmondja nekik, hogy ő az, elfogják, és megölik. Ezt sokan nem akarták megérteni, és Jézus a szemük elé állította, hogy mit műveltek összes prófétáikkal, és ahogyan a hallott üzenettel bántak, úgy fognak bánni a hirdetővel is. A rehabiták sokat beszéltek Jézussal Malakiásról, akit nagyra tartottak, Isten angyalának tartják, aki gyermekként jött a jámbor emberekhez, majd ismét eltűnt, még azt sem tudni róla, hogy meghalt-e. Sokat beszéltek a messiási jövendőlésekről is, és a messiás új áldozatáról, és Jézus mindezt a jelenre és a közeli jövőre magyarázta. Délután, némi felfrissülés után, Jézus állandóan tanítva, övéivel és nagy sokasággal, mely egyre inkább szétoszlott, ugyanis csoportokban hazatértek, a méhesektől a bányák felé ment, arra az útra, amelyen citrusba jött. A közelben volt még egy falu, amely előtt most is elhaladt, és kissé észak felé Barnabásék házához értek. Körülbelül egy órányi utat tettek meg. Mire ideértek, a kíséret egészen leolvadt, mert legnagyobb részük zsidó fiatalember volt, akik elindultak, hogy hajóra szálljanak és Jeruzsálembe menjenek a pünkösdi ünnepre. A maradék még mindig jelentős csoport volt. A kertek és házak előtt 30-40 pogány asszony és leány, és mintegy 10 zsidó kislány állt csoportokban, hogy megtiszteljék Jézust. A kislányok fuvoláztak, dicséreteket énekeltek, virágkoszorút tartottak a kezükben, és lombos ágakat szórtak az útra. Gyakran gyékényt terítettek a lába elé. Meghajoltak, és helyi ajándékokat, koszorúkat, virágokat, fűszereket, illatszeres edénykéket ajánlottak föl. Jézus megköszönte nekik, és beszélgetett velük. Ők bekísérték Barnabásék udvarába, és ajándékaikat a gyülekezési csarnokban helyezték el. Itt minden virággal és koszorúval volt díszítve. Olyan fogadtatás volt, mint a virágvasárnapi, csak békésebb és vidékies. Ők ezután eltávoztak, mert már este volt. Feltűnt nekem a pogány nők viselete. A leányok olyan érdekes sapkát viseltek, mint az az úgynevezett kakukkfészek, amelyet én gyermekkoromban sásból fontam. Egyesek sapkája egyszerű volt, másokét azonban koszorú övezte, amelyről sok szalagon mindenféle csillogó dísz lógott a homlokukig. Az alsó abroncsrész mindig gyapjú és tolvirágokból folt koszorú volt. Alatta a fátyolt, elől szétnyitották, vagy hátradobták, így a sapkára és hátul a nyakukba lógott. A derekuk nagyon karcsú, mellényük elől és nyakban szalagokkal és fémlapocskákkal díszített. A ruhájuk deréktól lefelé kiszélesedett, mert sok különböző hosszúságú szoknyát viseltek egymás fölött, a legfelső volt a legrövidebb, a legalsó egész hosszú volt. A karjuk nem volt egészen fedett, hanem mozgás közben gyakran fedetlen, mert ruhájuk rövid ujját karkötők rögzítették, és hosszú szövet csíkok vették körül. A szövetek különböző színűek voltak, sárga, piros, fehér, kék, csíkos és virágos. A leányok haja hátul hosszan lelógott, a végét bojtos zsinórral kötötték össze, ezért olyan volt, mint egy takaró, amit nem lehetett ide-oda lobogtatni. Lábukon elől csúcsosan felhajló szandált viseltek, amelyet zsinórokkal kötöttek föl. Az asszonyok más fejfedőt hordtak, mely nem volt olyan magas, mint a leányoké, és a homlokukra, mint egy szemellenző hajolt le. Gyakran csúcsosan egészen az orrig, a fülüknél pedig fölkunkorodott, és gyöngyök díszítették. Áttört volt, hajfürtökkel, gyöngyökkel és fémlapocskákkal átfonva. A vállukon széles, hátul lelógó köpenyt viseltek. Gyermekek voltak velük, akiken más ruha nem volt, csak egy kendő, melyet egyik vállukon átvetve csavartak a derekukra. Az asszonyok már 3 órája várták Jézust. Barnabáséknál ebédfélét készítettek, de nem feküdtek asztalhoz, hanem mindenkinek, mint valami hajócskában, fatányéron kínálták az ételt. Ide sok öreg férfi gyűlt össze, köztük az az öreg írástudó is, akit Jézus a zsinagógában gyógyított meg. Barnabás apja öreg, tenyeres talpas, zömök ember, Szemmel látható, hogy fával dolgozott. Az akkori férfiak sokkal erősebbek, mint a mieink most.